Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mikor kaptad az első korcsolyádat, és kitől?
68 karácsonyára, nagymamától.
Tehát akkor tulajdonképpen egy Jézuska hozta, és az Isten is ilyen korongozónak teremtett?
Nem hiszem, ugye tudod, hogy sok sportágra csináltam, de a nagymamá együtt dolgozott a Buzás Gyűrűnek a édesanyjával, és ugye télen nem nagyon mozottunk a tesómmal, és egy ötlettől véve azt mondta, hogy kapok egy korcsolyát, és jövődek el Újpestre, megyek útra korcsolyázni.
Milyen volt először korizni?
Nem emlékszem rá. Vagy lehet, hogy olyan volt, mint múlt héten, ugye tudjátok, hogy voltam február elején edző is, ugye a két edzőm beteg lett, és voltam élén, akkor úgy éreztem magam.
És hogy lett a sima korcsolyázásból jégkorong?
Hát ugye mondtam, említettem, hogy a Búzás Gyuri édesanyjával együtt dolgozott a nagymamám, és amikor levitt korcsolyázni, akkor őt kérték meg, hogy tanítson, és akkor a Borocsi Gábor ugye abban az időben úgy volt, hogy a vezetőedző lemegy a közönség közé, fiatal gyerekek egy kicsiket érzelődik, és megkérdezi a szüleitől meg a gyerekektől, hogy akar-e jégkorongozni. Akkor hozzám oda jött február környékén, 69 február környékén, akkor én nagyon élvezem a korcsolyázást, nagyon szeretem korcsolyázni, és azt mondtam, miért ne, hát kipróbáljak, idézőjelben minden sportágot szeretek. Nem tudtam, hogy mi az a jégkorong, ugye azért abban az időben nem kevesen tudták, de élveztem az egészet, és akkor igen mondtunk.
Na, akkor nekem van nehezebb kérdésem.
Na.
Korábbról. 1962-ben ki volt a világbajnok?
Mi biztos, hogy nem voltunk.
Nem? Az tény?
Nem tudom, de azt én is vagyok most már.
Azt gondolom, hogy megkockáztatod, hogy azt mondod, hogy a Szovjetunió, mert 63-tól 9 éven keresztül a Szovjetunió volt, 62-ben Svédország, amikor
születtél. Nem tudtam, de ugye abban az időben édesapám nagyon sok meccset nézett, mikor 5-6 évesek voltunk, és tulajdonképpen ez is benne volt az, hogy a csehszlovák adott még abban az időben, szemcsés volt, ugye tudjuk a tévé, és abban nézte a jégkorongot, nem tudom milyen indítatásból, de nagyon megszerette, és azt nagyon sokat néztük.
Ki a csehszlovák tévét nézte, ki mondjuk én, aki közel laktam a cinkotai orosz laktanyához, én az orosz tévét, szóval
Szovjetunió
vagy Csehszlovákia?
Szovjetunió.
Szovjetunió vagy Svédország?
Minden, hokiban mindenben Szovjetunió, megmondom miért, mert nagyon szeretem a technikás, gyors jégkorongot, és olyan cseleket és olyan szép passzokat idézőjebb a szovjet hoki iskola tudja csinálni, és nem mint egy svéd vagy egy észak-amerikai jégkorong.
Jó, és mire emlékszel 1980-ból a Lake Placid olimpiáról?
De tényleg mindig engem üzült le az a cégetni?
Nem, hanem hogy ugye nyilván a csoda a jégen, hogy megvan-e, amikor az amerikai válogatott
megverte
azt a szovjet válogatottat, amit senki nem gondolt volna.
Igen, hát azért tudjuk azt, hogy az életben nem mindig a legjobb csapat nyer. Nagyon nagy meglepetés volt. Ugye egy nagyon fiatal amerikai válogatott, aki, ha jól emlékszem, együtt edzett 2-3 éven keresztül csak erre az olimpiára. Én is azt mondom, hogy nagyon nagy meglepetés volt, de hát ugye abban az időben fiatal voltam, 18 éves, és nem csak erre gondoltam a jégkorongra. Azért tudni kell, hogy abban az időben ugye nem csak jégkorongoztam, hanem akkor már nem, de én 16 éves, 15 éves koromig fociztam, meg hát szerettem ugye a haveri kört, meg a bandázást, és abban az időben nem erre fókuszáltunk őszintén.
Kvízkérdés van Galuskának is, csak azért, hogy az amerikai válogatott mekkora meglepetés. A szovjeteknél mindenki játszott. Az amerikaiaktól tud-e valaki egyetlen egy nevet mondani? Ezt magamnak is feltettem, nem tudtam, illetve azt mondtam, hogy egy Suter csak játszott. Azt megnéztem, tényleg játszott, egy Bob Suter. Egy másik név?
A kapuszt, azt tudtam, hogy nagyon hülye neve.
Ugye? Nem volt hülye neve. Jim Craignek hívták a kapust.
Akkor és volt valami nagyon hülye
neve. Felismertem a nevéről, hogy Jim Craig egy kapus. Úgy tudott olimpiai bajnok lenni az amerikai válogatott 80-ban, hogy egyetlen egy név nem maradt fönt, miközben a bronzérmes svédeknél, mit tudom én, 10-et rögtön tudnánk. De hát akkor 18 éves voltál. Mi volt még, amikor 18 éves voltál?
Már de még ne rohanjunk ennyire előre. Mert, ne, egyelőre még maradjunk a 16-nál. Mi volt az a pillanat, amikor eldőlt, hogy a nyári foci-téli hokiból teljes állású hoki lesz?
Nagyon érdekes történet van, hogyha valaki idősebb az emlékszik rá, hogy volt még anno a fotballban a tartalék bajnokság, és nagyon nagy sanszom lett volna arra, hogy a tartalék bajnokságban felnőttek között, nem kezdőként természetesen, de ott cserepadra ülhettem volna, de megszüntették abba az évben a tartalék bajnokságot, és akkor meghívtak ugye jégkorongban ifi meg junior válogatottnak, és akkor teljesen egyértelműen eldőlt, hogy ott válogatott tudtam lenni fiatalon, focizni, ugye nem féltem bele, akkor még nem is lehetett beférni azért a nagy csapatba, és akkor nem is tudom, hogy jobban tetszett, megmondom őszintén, jobban tetszett. Nagyon szerettem focizni, ugyanezt játszottam fotballban, ilyen irányító középpályást, de vagy jobban élveztem a jégkorongot. Szerintem azért, mert lehetett gólokat, több gólokat lehet lőni egy irányító, ugye egy centert jégkoromban, mint egy középpályás a fociban.
Hány hónapig volt jég akkoriban?
Ha jól emlékszem, novembertől február vége, márciusig. Amíg hideg volt, amíg mínuszok voltak.
És akkor mit csináltál?
Hát nyáron ugye nagyon sokat futottunk, megmondom őszintén abban az időben. Te emlékszel biztos rá, dr. Ölkapházira, ugye Szeles Dezsőre, a Borocira, abban az
később időben. Sok kollégád velünk gyeplabdázott. Nagy megtiszteltetés volt igen. A nagy öregekkel, Szilasi papával, meg a többiekkel gyeplabdázott.
Régi, hát ők tényleg öregek voltak, és hát meg nagyon sokat futottunk. Hát emlékszem, hogy mi azért a felnőtt.
Ez jól hangzik, februártól novemberig.
Addig nem, de február, november igen, de hát olyan volt, hogy hetente mindig felmentünk a hármas határhegyre, úgynevezett balcókörtel, talán tudod, hogy melyik az a balcókör, az 8-9-10 km. Az volt, hogy felmentünk hétre saját kocsika, lefutottuk 40-50-60 perc alatt, le a rudasba, ki gyúrászol, minden héten kellett nekünk futni, meg hát itt a napi egyedzésen azért is próbáltuk gyorsítani, nagyon sokat fociztunk, kosarasztunk, szóval megpróbálták az edzők úgy elterletni ezt a 9 hónapot, hogy az edzésben legyünk.
Jó, hát egyre jobban hangzik, mint a miskolci vas- és gépgyárban.
Ja, hát persze, sokkal jobb volt, és az edzettünk, szóval nem azt mondom, hogy annyit, mint mostani időben, de nekünk akkor is az fárasztó volt, mert nagyon sokan azért mellette úgymond dolgoztak is, szóval nem teljes profi volt.
16-17 éves korodban, ez ugye 78-79, hány műjégpálya volt akkor Magyarországon?
Én úgy tudom, hogy a volt ugye a műjégpálya, volt Újpesten pálya, meg a Kisstadion. Budapesten biztos.
Igen. Hát és mondok neked, valamikor Fehérváron épült
az utána a vasúti sín mellett. Igen. Akkor van egy kérdésem, hogy nekem is. Szerintetek mikor lettem először felnőtt válogatott? Első meccsen?
77.
77 az kizárt?
Bocsánat.
78 november.
Igen, jó volt.
16 éves.
79-es tip jó volt. Hát nem csoda, hogy nem focisztál, mert akkor attól még egy picit
hát
messze lettél.
Akkor már átmentem a jégkoromba, ugye, mert 78 nyarán választottam, de nagyon nagy szerencsém volt ebben, és azért mindig azt mondom nektek, tudod jó, hogy azért kell a sporthoz szerencse, nem csak tudás, azért abban az időben is 16-17 évesen egy felnőtt válogatottba leülni és játszani, azért az tényleg nagy dolog.
Na jó, hogyha ilyen kvíz párbajt játszunk, ez mehet?
Akkor buktam. Na, okay. Te olvasod?
Én is egy kvíz kérdése. Mi volt a legnagyobb sláger 78-ban
16 éves voltam. Edda?
Nem.
Biztos, hogy tudom, csak...
Mit kellett énekelned, amikor bekerültél a felnőtt csapatba?
Rámaja?
Azt a betyár.
El tudod még
énekelni? Ezt te tudod, emlékszel rá? Igen.
Nem esélyed el.
Gombé
hát ez...
Hát szarkózza be.
Na, hogy fogadott be téged a felnőtt csapat?
Hát ugye abban az időben nagyon érdekes volt a felnőtt csapatba a kerülés.
Mesélhetsz ilyen MeToo történeteket, és az most nagyon menő az... Jól fog jönni, megírják az újságot.
Jó, hát ugye abban az időben nem az volt, hogy egy kartonsört, vagy sütit, vagy valamit viszik a csapatban, hanem avatás volt. avatás volt. Ugye be kellett menni mesztelenül egy szobába, ahol voltak a többi játékosok, ez volt ifjú válogatott, junior válogatottban is. Inkább a junior válogatottat mesélem el, jó, nem a felnőttet azért. És akkor ott kellett...
Én nem tudom, melyik arról
és utána ott kellett, különböző kérdések voltak, ugye messzelelő, nekem egy elefántot kellett rajzolnom oda, ugye az ormány megvolt, ilyen fogkrémmel, és akkor különböző kérdések, voltunk 3-4-en, és akkor ott a csapat, ugye eldöntötte, hogy hány darab simát, azaz papucsal, a seggre, messzelesegre hányat kapunk. Én 35-öt kaptam.
És ennyire rosszul énekelti?
És akkor kellett ugye táncolnom, énekelnem, közben így messzelőn a többi csapat előtt. Nagyon jó hangulatú volt ez, szóval ez nem volt annyira alázó, de és mindenki tudta azért, aki a válogatottban bekerült abban az időben, hogy van egy ilyen, és soha senki nem sértődött meg. Jó, utána véres fenékkel 2 napig alig tudtunk ölni, ugye azért a messzelességre a papucson azért nem egy kis játék, de utána onnantól kezdve meg teljesen emberszámba mentek. Szóval én is ugyanolyan csapattal voltam, mint a nem újonc, mint a katonaságnál.
A katona történetekről nem kérdezlek, mert ha jól tudom, a katonaság az nálad nagyjából egy ilyen 3,5 napig tartott.
Hát nem, de...
Nem,
mi is voltunk, hát azért az is érdekes történet, mert ugye általában sportszakaszba szoktak, ugye főleg abban az időben én 81-ben voltam katona, 81-82 között. Behívtak, ugye májusban vonultam, és akkor úgy volt, hogy én is számítottam rá, hogy 3 nap múlva, mint a többiek, kimennek. És hát nem vittek ki. És egy hónapig bent voltam rendes katonának, és akkor volt egy mai napig is...
Mennyi volt akkor a kötelező katonai szolgálat?
18 hónap, és hát nem tudtam, mit csináljunk, és hát itt sportolók együtt voltunk, ismertük ugye egymást a sportszázadban, és az egyik jó barátom ma is itt van Újpesten, nyomdász volt, és el tudta intézni, hogy nyomdába kellett segéd, és úgy tudtam kivenni naponta, hogy ő vitt ki, és a nyomdába én nyomdászkodtam, raktam a betűket, megvittem a papírokat, így ez egy ilyen 2 hónap környékén, 2 hónap szeptemberig, és utána, amikor elkezdődött nekünk úgymond a száraz felkészülés, meg a jeges felkészülés, akkor kaptam a kikérőket, akkor ilyen havonta kellett bemennem, ugye lecsekkolni, aláírni minden, és volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy decembertől márciusig nem voltam bent a latonyában, mert volt egy vezetőnk, most már lehet ugye mondani, mert ez 80-as évek, az 50 év majdnem lehetett. Nagyon szerette a jégkorongot, és meccs után, ilyen hónap végén meccs után mindig főnök, igyál meg egy sört, igyált meg egy sört, jó, apa, főnök, ne kell már bemennem, írjam már le, és akkor kint aláírta, és így nem voltam bent márciusig.
Ez valóban eléggé kellemes katonaságnak hangzik, ahhoz képest, hogy mások mit mesélnek.
De ugye ugyanúgy kúsztunk, másztunk mi azért, szóval kellemes volt. És ennek a másik oldala meg az volt, hogy szerencsénk volt, mert annyira betöltődött a sportszázad akkor, hogy mi 12 hónapra mi júniusban szereltünk. Most képzeljétek el, mikor a Balatonon haverokkal vagyunk, és akkor nem volt telefon semmilyen, és leüzent édesanyám a egyik haverommal, aki lejött hozzánk, hogy kaptam a katonaságtól egy levelet, és be kell mennem, és nagyon nagy baj lehet, mert be kell mennem. És akkor rohantam haza, ugye, és megnéztem, és ott oda apró betűs rész, civil ruhát hozzon, és akkor ebből tudtuk azt, hogy akkor leszerelünk, mert nagyon sokan voltunk a sportszázadban, és le kellett szerelni, aki előttünk vonult, ugye tudod, annak volt 2 hónapja, aki utánunk vonul, akkor nem lett volna 1 éves katonai szolgálat, mert nem tudom, hogy emlékszel-e rá, akkor úgy volt, hogy 12 hónap alatt szereltek le, akkor be tudtak volna hívni.
Én nem emlékszem sajnos.
Én emlékszem rá, és ezért 12 hónap után szereltek le, és így nem hívhattak vissza.
Csodálatos. És kitanultál egy szakmát, akár még a rendszerváltásnál a szamizdatok nyomtatásában is.
Benne annyira azért nem, volna, annyira nem kézügyesség voltak, azt oda tudtam adni, hogy A, B, C, D, ezt mert ismertem a betűket, azért volt jó.
Tehát nyugodtan nevezhetnénk a jégkorong vágási feléjének.
Igen.
Hányszor voltál az évi jégkorongozója?
Ilyeneket nem tudok. Sokszor megmondom őszintén, ugye...
Kétszer voltál, 1986-ban és 1996-ban, de én azon gondolkoztam, hogy mondjuk 85-től 95-ig, abban a másik 9 évben ki a tökön volt az évi jégkorongozója tényleg? És miért? Vajon?
ugye Szubjevszkij ez a legjobb játékos, legjobb. Gondolom abban az évben kaptam más díjat, és nem akarták azt, hogy ő...
Na, azt hagyjuk is. Voltál az év legtechnikásabb jégkorongozója háromszor, 91-ben, 95-ben és 96-ban. Ezt már nem is akartam előhozni, hogy ki volt a legtechnikásabb más.
Én úgy gondolom, hogy a valamilyen szinten egy korrecség volt, hogy ugye nem lehet azt, hogy
10 évig... Mindig más is kap.
Hát mindig más kap, ugye látod felvárva, ha gól király volt
a vakul... Ilyen kultusz, mint a Gretzkinél, hogy mindig ő volt a legjobb, az nem jó.
Hát ugye ő a Gretzki volt, ugye, azért nem tartottam magam olyannak, mert meg én ismertek engem úgy nagyon a... Nagyon jó esik a díj, meg a cím, de nagyon soha nem is érdekelt.
Mondjuk azt, hogyha, na, az később lesz majd, mikor már nem engedték be szegényt Dunaújvárosban meccsre, pedig ott volt, lógott a mez.
De hát akkor nem, az
mondjuk jól esett volna, ha
beengedett. Mosás előtt vagy mosás utáni állapot.
Micsoda?
Hát majd a mez. Ja? Nem arról beszélgetünk.
Itt még
nem. 83.
Hát azt hiszem, én megmondom őszintén, talán a jégkorongban, amit éltem a legnagyobb dolog az életemben, amit lehet, ugye lehet majd biztos beszélünk 98-ról is. De 83-ban ugye voltam 20-21 éves, a felnőtt válogatott feljutott a B csoportba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sanszunk nem volt, mert talán ilyen negyedik helyre tagsáltak minket akkor. Ugye akkor volt először Magyarországon világbajnokságot, akkor rendeztünk.
Méghozzá egy gyönyörű
hát a UBS-ben, akkori UBS-ben, ugye, ami leégett sajnos. 15 ezer ember előtt kifutottunk, hát az első meccseken remegetkezünk lábunk, főleg nekem ugye egy 21 éves legfiatal válogatottnak. Nekem mindig az jut eszembe az a nagy büszkeség, hogy az utolsó cserébe ugye 4-3-an vezettünk, sikerült találnom egy gólt, nekem is az is nagyon élmény volt, a végé előtt másfél egy perccel vezettünk 4-3-ra. És
ez most a Kína meccs?
A Kína meccs, igen, bocsánat, a Kína meccs, és akkor a Boroci úr, a Boroci Gábor ugye vezetőedző, nem sort küldött be, hanem embereket küldött be, szóval nem egy teljes sort, és ha jól emlékszem, Farkas Szaja, Kovács Csaba, Búzás György, Palla és Ancsi János, fiatalon ugye ott voltak.
Feltehetted volna ezt kvíz kérdésben nekünk?
Hogy ja, igen, nem, ez sorra, igen. Igen, így utólag már igen. És hát ugye az nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy olyan játékosok, mint Bálint Attila, vagy Menyhárt Gáspár, vagy Kereszti Ádám, azért lehet itt a régi nagyokat sorolni, helyettén engem rakott be Gabibá, és hát szerencse, nem szerencse, túlóra válítottak ki egy kínai játékos, és így öt évben játszottuk végig, és meg tudtuk nyerni a meccset, és így a jól emlékszem, másikok voltunk, és ezáltal feljutottunk a
bejegyzőkben.
Említetted Gabibát. Mondjuk 21 éves korodig kik azok az edzők, akik nagy hatásra voltak rád?
Lehet, hogy sokan megsértődnek. Én úgy gondolom, hogy az első jó edzőm, akitől talán a játékot tanultam meg, és szerintem nem sokan tudják, hogy edző volt, Rozgonyi György. Ő a játékosságot, a technikát tudta megtanítani, és utána természetesen Boroci Gábor, hogy Újpesten meg a válogatott, ugye ő volt végig. Ő azért úgy gondolom, fel kellett engem karolni, mert nem hiszem, hogyha én nem 16 évesen, hanem 20 évesen lettem volna felnőtt csapattag, akkor lehet, hogy nem is jégkorongozom. De azért tudjuk, az mai időben is, meg régen is az volt, hogy 18 évesen valamire el kell menni. De a szüleim nem voltak tehetősek, ezáltal vagy dolgozni kellett volna, elmennem, hogy vagy hokizok, de akkor pénzt kapjak. És ugye ez nem, hogyha ilyen hamar nem kerülök oda, nem biztos, hogy akármilyen tehetséges
voltak. Nem biztos, hogy nem dolgozni megy az ember.
Így van, mert, és nagyon sokan akkor azért hagytak abba, azért nagyon érdekes szám, ugye főleg most Újpestre mondom, amikor felkerültem, ugye a legidősebb játékos 97-es volt, mert 62-es vagyok, ugye tudjuk, és utánam a következő felnőtt csapattag a 65-ös, 66-os Farkasózi Balogh Béla Füzesi, az öcsém. Szóval ott majdnem 10 évig egyedül én utánpótlásban én maradtam a felnőtt csapatban. Hát, mert azért a felnőtt csapatunk akkor, én úgy gondolom, nagyon fiatal volt, ugye a Kovács Csaba, a Búzás, ugye a Pék Gyűrű, akire emlékezünk, 55-ösek voltak, szóval nem voltak idősek, ugye 83-hoz nézett, 28 évesek voltak, szóval de azért még ők el tudtak hozzám, majdnem mindenki azért 90-ig jégkorongoztak,
hát és válogatottak
voltak.
Igen, aki igen. Nagyon jól bírta, nagyon jó fizikummal. Arra emlékszel, hogy legyen akkor 18 évesen, 1980-ban ki volt a példaképed?
Nem volt. Nem, nagyon érdekes, én szerettem játszani. Szóval engem úgy nem akartam senkihez hasonlítani, nem akartam azt, hogy én olyan játékos legyek, mint a Gretzky. Egy idő után azért a Gretzkynél mindenkinél megfordult, vagy az oroszoknak a hármamon. Én szerettem játszani, én nem törődtem azzal, hogy most milyen játékos vagyok, mi van. Én nagyon szerettem égre menni, szerettem, ha szurkolnak, és hogy mondjam, szeretek én az életben is középpontban lenni és szórakoztatni az embereket. Ezt azért te tudod, ugye, Galus, meg te, Pali, azért te is tudod. És igen is úgy voltam vele, hogy mindent a győzelemért azért meg akartam tenni, de szerettem szórakoztatni.
Miközben szórakoztattad az embereket, ők mit kiabáltak neked? Akár saját szurkolók, akár volt-e olyan, amikor a saját szurkoló olyat mondott, ami már neked is kellemetlen volt, és hogy kezelted azt, amikor az ellenfél nem szólt abban mit kezdeni, hogy túl jó vagy és bántott?
Én úgy gondolom mai napig is, hogy amelyik embert szídják vagy dicsérik, de mondjuk a szídás ugye saját vagy nem saját szurkoló, azt elismerik. És én mindig pozitívan vettem fel.
De téged nem szittak? Nem volt a Rigmus a neveddel?
Ugye, hivatalból kellett szídni.
Na várjál, akkor fejezzük be a csin-csin-csint.
Jó, oké.
Azt tudjuk, és azt a Lacinak kiabálták.
Nem, én úgy gondolom, hogy kellett abban az időben, azért tudjuk, hogy a 80-as években, 90-es években az Újpest-Ferencváros egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapott, ugye jégkoromban nem volt más csapat, meg a fociba is. Akkor hát, nagyon sok szurkolótábor.
Olyannyira, hogy az senki nem hitte volna, de a foci mellé teljesen felnőtt a hoki. Szóval a hokiban az Újpest rangadó, az ugyanaz volt.
Igen, mert ugye ezt akartam mondani, hogy a mai lényegben mit csinál, otthon megnézem a forró tea mellett a mérkőzést, nem kell fáznom, számítógép itt van, laptopról, telefonon, minden, lustábbak lettünk, én úgy gondolom, sajnos. Akkor ugye abban az érában, 80-90-es években nem tudott mit csinálni az ember, mert bocsánat, ugye még a 80-as évek elején tévé hétfőn adása volt. És hát mit csináljon, és akkor ilyenkor a férfi, ne otthon üljenek, nem tudom, hogy miért nem megyek, szeretek a feleségem, mert nyugodtan. De akkor mit csináljon, akkor összejöttek, és akkor kiventek, és ez volt a szórakozásuk.
Szóval én arra utaltam, hogy azért ahhoz képest, hogy te mennyire vezető szerepet töltöttél be a csapatba, sokkal kevesebbet foglalkoztak veled a ferencvárosi szurkolók is, mint mondjuk a csapatból Kovács Csabával, vagy a kapussal, Eperjesivel, vagy hát mindenképpen.
Talán azért, mert tiszteltek, az én kaptam a Fradi tábortól nagyon sokat, talán tiszteltek, elismerték ezzel, de hogyha már szurkolóktól beszélünk, én azért megértem azt, hogy a Fradi B közé skandált a nevemet világbajnokságon. És azért, és akárhogy szíttak a meccsek Újpest-Fradi meccsen, azért ez nagyon nagy elismerés, hogy a B közé, a Fradi B közé azért skandált a nevemet.
Azt onnan lehetett tudni egyébként, hogy ezt most Galuskának is mondom, mert nagyon fiatal, hogy a hokiban nem úgy volt, mint a labdarúgásban, nem mosódott egy táborra a kemény mag, hanem igen, megőrizték a helyiket a Ferencváros és az újpesti szurkolók egy válogatott meccsen is, és pontosan lehetett tudni, hogyha mondjuk kevésbé ment a meccs, és az Rika ment, akkor az egyik oldalról csak a újpestieket, a másik oldalról csak a fradistákat.
Na, látod, emlékszik rá. Lehetett volna kérdezni a gondokat.
Ezért szerveztem az egészet, hogy újra tanuljak valamit. Ki volt a legjobb haverod a Fradiban? Akivel a jégen Paci. Mondjuk össze-vissza vertétek egymást, aztán utána...
Hasonló karakter is.
Paci, Hudá Gábor, Paci Ló, vagy teljesen mindegy. Azóta is tart maga a barátság, ugye minden héten azért találkozok vele, mert lejön Újpest pályára, ugye öreg fiúk hokiznak. Pont ez azért, ugye a Kovácsokban, a Hudák Szajlai, itt öreg fiúkként mozognak. Egyértelmű, hogy ő volt. Nagyon csíptuk egymást, de ezért ugye a meccseken szétvertük egymást. De azon fogadtuk minden meccsen, hogy kinek van több kék foltja a kezén, meg a lábán, mert az, akinek kevesebb van, az fizetett egy habzóteát a meccs után a másiknak.
Mi az a habzótea?
Ezt akartam kérdezni.
Hideg, és úgy néz ki, mint a tea. És azt hiszem, ez sem kezdődik, és őr a vége. Így jó?
Azt hiszem, mert hallottam róla.
Szóval a kedvenc edző Boróczi Gábor volt, akkor ezt már
megbeszéltük. Nem, inkább azt mondom, hogy neki köszönhetem, hogy elindultam,
jó,
és
eljutottam. Jó, akkor ki volt a kedvenc edző?
Kedvenc edző, jó kérdés.
Ki volt az edző, akitől talán a legtöbbet tanultad mondjuk a hokiról? Nem feltétlen technikailag, hanem akár stratégiailag.
Érdekes mindenkitől egy kicsit. Ugye a Borotitól az, hogy tudjuk azt, hogy nem egy rossz játékos volt játékosként. Tőle megtanultam agresszivitás meg a cselezőkészséget. Szeles Dezsőtől a flúságot, hogy mindent meg kell tenni, hanem megy a mérkőzésen, akkor is mindent, nem megsértődni, nem magamat szívva, hogy milyen ügyetlen vagyok, hanem megpróbálni akkor mindent megtenni máshogy. Ki volt még? Hát utána a Dunaújvárosban Kercső Árpi volt az edzőn, úgy gondolom, hogy az egy érdekes két éven volt. Sok vitánk volt azért a Árpival, de úgy gondolom, hogy a magyar légkorom sokat köszönhet neki.
Hát akkor te már majd, hogy nem vele egy idős voltál, vagy
az ember... Igen, idős voltam, hát ugye abban az időben azért addig nem légkorongozott, ugye én 95-ben mentem le a Dunaújvárosba 33-34 évesen, akkor már általában abba hagyták a légkorongot, ugye én 98-36 éves el voltam, amikor abba hagytam. Kevés ilyen jégkorongozó abban az időben, hogy ilyen sokáig jégkorongozott, főleg Magyarországon. Hát ugye én is már egy kicsit kifort voltam, én is azt hittem, hogy mindenhez is értek, és volt sok vitánk, de én úgy gondolom, hogy maga a kapcsolatunk azért nem volt rossz.
Ki volt a valaha volt legjobb magyar jégkorongozó?
Ezt nem lehet összehasonlítani. Ugye, gondolom arra célzol, hogy megszavaztatok, vagy megszavaztak, hogy a évszázad jégkorongozója lettem.
Mindig valaki ilyenek, hát jó.
Igen, megint azt mondom, hogy nagyon jó, de hogy lehet hasonlítani engem, mondjuk egy Bóroszi Gáborhoz?
Nem tudom, viszont én nem is akarnék vállalkozni rá, de te belülről talán az összes paraméter, a vagányság, a kéz, a csukló, a korcsolyázó tudás...
Egyet nem, ez nem. Abban az időben azért azt el kell mondani, hogy nem azt, hogy nem tudtam korcsolyázni, de nem én voltam a leggyorsabb. Én korong nélkül majdnem a leggyorsabb játékos voltam, de amit fentről vagy valahonnan kaptam ugye tehetséget, én koronggal ugyanolyan gyorsan korcsolyáztam, mint korong nélkül, és akkor látszott az, hogy mikor valakinél korong volt, nem volt gyorsabb, mint én. Szóval korong nélkül korcsolyázásban én azért nem voltam gyors, inkább fordulékony voltam.
Oké, értjük, akkor úgy fordítom a kérdést, hogy ki volt a legeslegjobb légiós, akivel vagy aki ellen játszottál?
Légiós? Nagyon szerettem játszani Cseplakovban. Ugye az Dunaújvárosi években imádtam játszani, és megmondom őszintén, mint játék elem, meg mint társ, sorstárs magasan ő a legjobb. De aki úgy, hogy a legjobb volt, az ő a Svetlov.
Svetlov. Emlékszem, amikor a fradisták kergették körben a BS-ben, volt egy olyan, így mert van, két így. Kört, és csak aztán ütötte be, senki nem érte utol, még Bottal sem.
Hát figyelj, hát tulajdonképpen belegondolt, hogy a Svetlov még a áprilisban A-csoportos világbajnokságon szerepelt a szovjet válogatottba, akkor szovjet volt még, igen, a szovjet válogatottba, és utána büntetésből el kellett mennie, hozzá kellett jönni jégkorongozni. Gondolhatod, fél évvel előtte még az A-csoportot megnyerte, nem tudom, hogy megnyerte el, de ugye, de egy válogatott jégkorongos, hát az igen, hihetetlen hát volt. Azért... Ott lehetett látni, hogy miért hokizunk. Szóval ott éreztem azt, hogy én is hokizok én, hát én olyan vagyok, mint egy bólya, amikor ő ellen edzettünk, hát hihetetlen különbség volt.
És volt még egy, bocsánat, volt, ami nekem volt legendás név, de az biztos, hogy nem volt már legendás játékos, amikor itt játszott Málcev.
Ja, az öreg, akkor volt a Svetlova volt, igen.
Egy sztorit, hogyha róla mesélnél.
De akár az akkori edződről, Davidovról is.
Nagyon érdekes volt az, ugye akkor volt, ha jól emlékszem, először külföldi játékosok nálunk, és nagyon nagy nevek voltak.
Ezt nem a rendőrség irányította, vagy
hogy volt ez a... Igen, mint játékosként én nem tudok ezekről. A Davidov az egészen más szisztémát hozott be, játékstílus Budapesten, szóval ott nagyon megbolygott, és ha belegondoltok, utána lettünk hatszoros bajnokok. Ugye Davidov 83, 82, valahogy így jött, ha jól emlékszem, és ott a 80-as években voltunk hatszoros majd a bajnokok az Újpesten. Én úgy gondolom, hogy ez meghatározó volt a Davidov edzősége, ez a két-két és fél év. A játékos, hát a Mászev az olyan öreg papa volt, de hát a melvédő nélkül beállt és melbelőtted, és nem csinált egy ilyet, és mehet tovább.
Én azt hallottam, hogy a Tököli út és a Dózsa György út sarkán viszont 5 és 7 perc között ivott meg egy üveg vodkát.
Igen, szóval ők azért tudjuk azt, hogy szórakozni jöttek, az én úgy gondolom, hogy a Mácev biztos, hogy hát eljövök, Davidov hívta, ugye azért velük, ha jól emlékszem, ő is a Davidovval játszott, és háromszoros olimpiai és 9-szeres világbajnokok, ha jól emlékszem, szóval egy csapatban játszottak, és én úgy gondolom, hogy megfűzte, hogy gyere át, hokizgatsz egy kicsit, és jót szórakozunk. Azt fel tudom, ugye, ahogy
említettem,
hogy az büntetésből volt, és hát figyelj, hát láttad őket hokizni, hát olyan magasan jobbak voltak, hát hogy edzeni kellett.
A Fradinak volt az igazi büntetés, nem szóval.
Igen, így van, és hát persze természetesen a vodkát meg a piát azt nagyon bírják. Erről inkább az jut eszembe, amikor a Újpestre voltunk ilyen back mérkőzésen, négyesben Dániában, és a CSKA Moszkvára játszottunk. Ugye az első sorukkal játszottunk mi, Larry Leonov, Krutov, Makarov.
Ezt akartam egyébként, hogy legyen valahogy, te biztos kiprovokáltad volna ezt a... Ugye,
meg Fetszisokkász
átáról szóval... 20 éve szakkommentálsz nálunk, és a CSKA Moszkváról nem sikerült leszoktatnunk, mert az ugye...
Ja, igen.
CSKA, igen, csak az első két betűt C-nek olvasod, akkor viszont már csak a Z marad, szóval... Na mindegy.
De nem váltsuk a Jani, mert sok
nem, ez
kellett összevarni a száját.
Ja, így van. És akkor láttuk olyat, hogy ugye a mérkőzések után mi 5 perc alatt kimentünk egy pár játékos dohányozni. Hát soha nem tudtunk először odaérni, mert a Krutov és a Makarov már ott piált és szigizett. Szóval azért mondtam, hogy abban az időben azért ahhoz képest, amilyen most van, az azért amatőrök voltunk. Szóval azért jól szeretjük, edzettünk, de azért ezek, hogy a meccs után az első, hogy rágyújtasz, vagy viszol egy alkoholt, bármit, most viszkit, vagy kólát, vagy viszkikólát, ugye, az ebben az időben.
Hát ugye Krutov elég hamar meg is emberesedett, Svájcban már úgy nézett ki, mint
ja, valami. Igen.
A keresztapából egy
főszerűen. De hát olyan hokisták voltak, hogy hihetetlen, szóval álmodni. Szóval tényleg ellenük azért nagyon jó volt hokizni, csak akkor az ember a eszébe jutott el, miért is csinálom ezt?
Említetted ezt a CSKA elleni meccset, hogyha toplistát írnál, akkor az első 9 percet azt hányadik helyre tennéd?
Az első helyre egyértelmű, tudod jó, hogy miért. Igen, úgy történt, hogy egy óra vezettek a... Én akkor is azt mondom, CSKA.
Persze, nem akartam, csak egy intervenció.
És utána elmentünk 3-2-re a csatásorunk, ott a Farkas Józsi lőtt egy gólt, egy-egy. Következő két perc, vagy elmentünk, lőttem én egy gólt, 2-1, és hát örültünk egy CSKA ellen nyerni, vezetni 2-1-re, és hát a cserepadók előtt akkor mutogattunk, hogy milyen jók vagyunk, meg örültünk, mindegy, hogy
nagyon szépen. Ez a legjobb stratégia.
Igen.
Nem tudom, kinek jó volt az ötlete.
És, azt láttuk, hogy a Tihonov odafordul, nem ideges semmi, mond valamit, 5 perc volna 9-2. Ennyi a történet, szóval azért nagyon nagy dolog volt, én úgy gondolom, hogy az a sor ellen, ugye akkor még az volt, hogy az első sor ellen nem volt ilyen, várjuk, hogy majd a gyengébb sor, bár nálunk nem volt erős sora, ahhoz képest, de az nagyon nagy élmény volt. Tehát ott abban a csapatban a fél válogatott.
De hát, hogyha ők belejöttek, akkor senki nem látta a korongot a világon, nem csak ti.
Ami nagyon meglepő volt, ugye nézegettük az edzésüket, hát mentünk, mint a gyerekek, tudod, a nagy focisták, így néztük. Krutov egy edzésen nem hagyott ki egy helyzetet se. Amikor kapura lőtt, bárhonnan, az mindig gól volt, megörültünk, nem hittük el. Szóval más szint volt, és nem ifjú kapusnak.
És ha már Dánia, akkor itthon te kiemelkedő játékosnak számítottál, és Dániából volt is egyszer szerződésed. Miért nem próbálkoztál meg abban, hogy külföldön is kipróbáld magad?
De tudjátok, hogy ez nem idézőjel nem volt, akkor főleg nem volt publikus. Ugye 80-ban kaptam egy 3 éves előszerződést a Dán bajnok csapattal, és hát tulajdonképpen ki is mentem a reptére, de a reptéren szétért a repülőjegyet, és hazajöttem úgy, hogy senki nem tudott róla.
Na, ezt aztán még sosem hallottam. Ez hogy jön?
Ez többször volt. Hát a Galus azt tud róla. Ezt nem szerettem, ezt soha nem akartam erről beszélni. Amiért én ugye elmondom, ez azért volt, mert ugye én nem akartam itt hagyja a családomat, a barátokat. Szóval nem, amit mondtam, hogy én nem pénzért jégkorongoztam, vagy nem pénzért sportoltam, hanem a szeretet miatt, és mivel, ahogy ismertek meg, ahogy így nagyjából elmondtam, hogy középkörben szeretek lenni, és szeretnek általában az emberek.
Ezt úgy érezted, azt, hogy Dániában nem lenne meg.
Na igen, én, meg hát a másik, hogyha belegondoltok, ez a 80-as évek eleje, a diszidáltott valaki a családjával mit csináltak? Ugye, és akkor mi hát most nem ülhettél vissza szó az életbe.
Nagyjából már semmit.
Igen, de hát...
Ugye Nyilasi Tibi 82-ben vagy 83-ban ment, nem Barcelonában, hanem Ausztriában.
Igen, igen.
Nagyjából hasonló okokból, mint igen, amit te mondasz.
És utána én úgy voltam vele, hogy nem tudtam volna hazajönni. Ugye most egy dolog, mi lett 89-ben.
Szóval téged még nem engedtek még volna, nem intézte volna
akkor
el.
Korongos még nem.
Buda elvtárs.
Nem. Akkor még nem, mert utána rá egy-két évre volt, hogy a Búzás Gyuri kiment ugye Németországba, de az is nagy Herce utca árán, szóval én ezért nem mentem ki.
Nem úgy ismerlek téged, mint aki bármit megbánt az életében, de ezt nem bántad meg?
Nem. Nem, megmondom össze. Mondom még
egyszer. Jól ismered.
Nem bántam meg. Most lehet, hogy ott nagyobb sztár lettem volna, lehet, hogy... Ez a lehet, ez nem érdekel. Én úgy gondolom, hogy végkoromtól mindent megkaptam, amit egy sportoló meg tud kapni. Egyetlen egy talán a bakancslista az olimpia. De én úgy gondolom, hogy nem volt reális nálunk, hogy egy olimpia kijutunk, de én úgy gondolom, hogy én megtettem mindent a jégkoromban. Szerettek az emberek, szóval kerek a történet, és ezért szoktam mondani, hogy én szerencsés vagyok, mert jókor, jó helyen jót csináltam.
De figyelj, én elkezdtek lobbizni, mert ugye azért az olimpia az nagyon nehéz. A felnőtt férfi válogatottnak az még most is
messze vagyunk.
De hát például a női válogatottnál és egy csapatvezetői pozíció, hogyha úgy alakul.
Akkor még egyszer mondjuk egy évszámot, és akkor visszakérdezek. 69. februárban igazolt le Újpest jégkorongozónak. Azaz 53 éve jégkorongozó. Szerinted jégkoronggal foglalkozó, minden évben szóval nem volt üresen. Szerinted én vágyom erre?
Nem.
53 év után? Na, akkor köszönöm, mert én sem megpróbálom csinálni, miatt kell nekem. Ahogy én tudom, de lassan már azért szeretnék nem kiszállni belőle, de mások. Meg elfáradtam.
Ez oké, csak azért azt gondolom, hogy azok, akik most 16, meg 17, meg 18 évesek, és ha te nagyon más már nem is csinálnál, csak itt a falnak támaszkodva, a lilafehér falnak támaszkodva cigiznél, és ők úgy mennének be a jégre, meg úgy jönnének az edzésre, hogy neked köszönnek, és te visszaköszönsz, nekik az is óriási dolog.
Igen, de azért, ugye tudod, hogy vezető vagyok, itt dolgozom azért elég sokat, mint
hát ha majd, után. Mondjuk 10 év múlva.
Figyelj, ezek a fiatalok már nem nagyon. És nem bajuk, nem baj. Az, hogy a szülei, édesapja, édesanyja mesél, de tudod, ha nem látod, akkor jó van, mondjad.
Hát ezért csináljuk ezt a filmet.
Mai napig is nagyon sokan ugye fiatal szülők, gyerekek köszönnek, meg tudják, hogy ki voltam ugye a múlt évezredben, nem mondhatjuk így, múlt évezredben, de ez elszáll, de nem is baj. Én úgy gondolom, hogy a jégkorongnak nem rólam kell szólni, hanem most már a fiatalokról és másról. Én megpróbáltam, és úgy látszik, sikerült megtennem, amit megtehettem, hogy a jégkorong fent maradjon, ugye abban az időben, vagy egy kicsit feljebb jöjjön. Hál' Istennek megy felfelé a jégkorong, én úgy gondolom, hogy nekem azt a kis kereket kellett húzni, most már nem én húzom, mert ezt már nem tudom.
Azt már nem kérdezem meg tőled, hogy mit jelent neked az Újpest, mert azt most már szerintem mindenki tudja. Mit jelentett neked az a pillanat egyébként, amikor rájöttél arra, hogy el kell hagynod Újpest?
Nagyon szar. Nagyon rossz. Ugye abban az időben az volt a rendszerváltás utána a BM kiszállt az Újpest mellől, nem volt annyi pénz, ha nagyon nehéz dolguk volt. És ugye 94-95-ben azt mondták, hogy nem tudnak profi csapatot működtetni itt Újpesten. És ugye közben én nem akartam abba hagyni a jégkorongot, és hát mind a három csapat, mert akkor mellettünk még három csapat volt, ugye a Dunaváros, a Fehérvár, meg a Ferencváros hívott, hogy menjek játszani.
Zöldbe megnéztem volna.
És mindenkivel tárgyaltam, beszéltem, és mindenki meglepetésére Dunaváros választottam, utána mindenki azt mondta, hogy jól választottam, de a miértjét kérdezték. Nagyon fiatal csapat volt a Dunaváros.
Hát Kercsó Árpival szerettél volna vitatkozni.
Igen. És a előző VB-n a Univáriusi sorban játszottam, ha jól emlékszem, Faragó, Bali, Szanyi Szélig volt a Univáriusi válogatott ebben a sorban, én voltam középen, center, és nagyon jó ment, és nagyon jó játszottunk, és nagyon jó embereket ismertem, srácokat inkább meg ugye a Univáriusi fiatalok között. És azt mondtam, hogy ott talán jobb nekem, mert ugye a korcsolyázó tudásom, eleve mondtam azt, hogy még a fénykoromban sem volt olyan jó, azért ezek gyorsabbak voltak a gyerekek, ugye ők már 10 hónapot voltak égen, nem úgy, mint mi 4-5 hónapot, és azt mondtam, hogy helyettem abba tudok segíteni, hogy helyettem tudnak visszafelé korcsolyázni, előre meg valamit talán megoldok. És hát hál' Istennek, lekopom, hogy jó ötlet volt, jó választottam, és jó érám is volt, ugye 3 év alatt kétszer lettünk bajnokok, meg 2 kupa győzelem, szóval nem volt rossz döntés.
Akkor még egy kis statisztikaidat, hogy összesen 8-szoros bajnok vagy.
Azt tudtam.
Ezt azért nem is kérdeztem. És 225-szörös válogatott, és az, hogy te akkor Újpestről nem abba hagytad, hanem Dunaújvárosba mentél, az a magyar jégkorong egy újabb felfelé ívelő korszakát indította el, mert ha te nem húzod ki, és most ezt szerénykedhetsz akár, ha te nem húzod ki 98-ig, és már jelezted egy olyan jó fél órája, hogy beszélünk majd 98-ról, na-na, akkor könnyen lehet, hogy hiába korcsolyáznak gyorsabban a fiatalok, hiába erősebbek fizikailag, de ott fejben kellett ott lenni, és hiába gyengébbek sokkal a románok nálunk, de itthon vagyunk, kikimeccset játszunk,
mint
10 000 ember ellen, és olyan meleg volt, amit én soha nem hittem volna.
Én sem gondoltam volna, hogy ez a világbajnokság, ugye, amit mondasz, 98-ban, hogy a román ellen ilyen meleg lesz. Rosszul kezdtük, és ugye 2-0 vezetett a...
És abban belerögtünk.
És ott mindenki remegett, és hál' Istennek Erdősi Peti, a soha nem gótlövő, hanem ugye cselező játékosunk valahogy talált egy gólt, tehát ami emberelőnkből lőttük, a egyenlítő volt, ugye Ladányi Balázs passzából emberelőnkbe, belőttük, sikerült belőnöm.
Mondd már ki, hogy te lőtted be.
Igen, és utána Széli Viktor egy távoli bombával beúszta a harmadik gólunkat.
Igen, csak ott az volt a levegőben, hogy ki fog kiegyenlíteni. Ott annyira remegett tényleg a lelátón is mindenki, és hát, nem hittünk a szemünknek.
Talán ebbe igazad van, hogy a rutin, vagy az, hogy nem érdekel a tét, szóval engem nem a tét, inkább... Nem nyomasztott, hanem inkább feldobott a tét, és akkor ehhez a gólhoz nem szeretek ugye úgy dicsérni magamat. Ugye a román csapatból egy Vargyas Laci játszott, hogy együtt játszottunk Dunaújvárosba. Szóval egy csapatban.
Ja, hát az magyar-magyar válogatott volt, azt hagyjuk is ezt.
Igen, és hát mondták nekem, hogy a kapus meg a Laciék tudták, hogy ezt az ember előtt játsszuk, és hogy a kapus tudja, hogy csak ide kell rakni a kezét, és akkor megfogja. És hát így tudtam belőni, szóval ez azért nagy dolog volt. Megmondom őszintén, és örülök. Örültünk neki, de nem jó. Az eredmény miatt igen, lehet, hogy kellett akkor, hogy ott legyen.
Hát meg az, hogy így búcsúz. Azért így búcsúzni, csak a legnagyobb.
Ha saját magamat nézem, hibátlan búcsú.
Olyan volt, mint egy western
film. Igen,
és
igen.
Soha nem felejtem el a képet, amikor ott féltérden csúszol a jégen.
Igen, hát az nekem azért megkönnyebbülés volt, hát azért nem tudom, emlékszel-e rá, ugye én előtte egy éve már úgy már nagyon nem szerettem volna jégkorongozni, főleg az, hogy nem lettünk másik éve bajnokok, és azért nagyon sok volt 2 évig minden nap leutazni, meg feljönni Dunaújvárosból, ugye volt
már
akkor gyerekünk, ugye, meg én, ugye tudjátok, én mellette dolgoztam, szóval én nem csak ékonoztam abban az időben már, hanem mellette dolgoztam, és nagyon nehéz volt ezt egyeztetni, aztán megdumáltak. És feltettem, megmondom őszintén, 19-20-am egy lapot, ugye arra gondoltam, hogy remélem abban az évben, akkor az utolsó évben megnyerjük a Dunaújvárosra a bajnokságot, és a feljutunk a B csoportba, megyünk a C csoportból. És hál' Istennek, ugye ez a kockáztatás idézőjelbe bejött, mert tényleg így volt, és ami nekem talán a szerencsém, hogy minden utolsó meccsen volt lőttem. Azért ez is most a szerencse faktorja, mert azért nem biztos, hogy így lehet. Ezért mondom, hogy kerek nekem a pályafutásom.
Na, statisztikázzunk még egy kicsit, ha tudod, hogy hányszor voltál bajnok és hányszor válogatott. Hány VB meccsen játszottál a válogatottban?
VB meccsen nagyjából ki tudom számolni, ha jól emlékszem, 16 világbajnokságon voltam, és az olyan 6 meccs. 66, 66, 66, 96.
94 a hivatalos statisztika. És
igen, egyszer volt hasmerésem. nem hasmerésem, ételmérgezést kaptam. Igen, volt egy olyan VB. És az nagyon jó történet, ételmérgezést kapok. Tudod, a WC-n ülök, alulról fölülről jön. Másnap mondják,
legyen csap a WC-ben, aztán akkor minden oké.
És mondják a gyúrónak, meg az orvosnak, jó, hogy akkor én nem tudtam mit tenni, elmenek edzésre, és akkor adjanak nekem kaját. Szerintem mit kaptam? Nem fogod kitalálni. Hazai, nem, hazai kolbászból tojást állították. Ételmérgezésre. Szerinted megettem, ugyanúgy mentem.
Na de, én nem ezt akartam mondani, hanem 94 VB mérkőzésen 54 gól és 57 gólpassz. Azért ezt a világ bármelyik pontján megsüvegelik, azt hiszem ezt a... Egyrészt, hogy több, mint egy pont meccsenként, másrészt, hogy majdnem teljesen egyforma a gólok és a gólpasszok száma. Ez mutatja, hát, amit nem mondtál, hogy te lőtted a másodikat a románoknak, ezt az emberi nagyságot, meg ezt a szerénységet, hogy abból az 57-ből szerintem te belőhettél volna 30-at.
Igen. Igen. Soha nem olyan játékos voltam, meg olyan ember, hogy ami nekem jó, és engem ünnepeljenek. Én szerettem azt, hogy a másikat is segítsem, és én megpróbáltam megnézni azt, hogy lehet, hogy belőttem volna, de a másik jobb helyzetben volt, van, akkor inkább odaadtam neki. Ugye nagyon sok játékos inkább elő, itt tudjuk a magyar hokiról, vagy a futballból, vagy bármilyen sportágból, van olyan csatár, aki gólkirály, de azért gólkirály, mert ötötlő kapura is egyet, kettőt be tud lőni, de a másik hármat leadná, akkor a másik lő neki, lőné be. Én nem ilyen voltam, én megpróbáltam azt, hogy én tuti be tudom lőni, akkor én lőttem el, de ha már van egy nagyobb szansz volt arra, hogyha át tudom adni és üres kapuja van a társamnak, akkor ő lövi be. Ez az, hogy a csapatnak jó legyen. Szóval meg én nem magamat akarom ugye hajnálozni, de inkább erre játszottam.
Hát a statisztika nem hazudik.
Lehet, hogy rosszul van írva. Te is akarsz kérdezni valamit? Mert nagyon elhallgattál. Jó, hát két idősebb ember beszélget, tehát nehéz beleszólni.
Igazából elmondtad, de azért mégiscsak érdekelne, hogy hozol egy hidegfejű döntést, hogy ez a 98-os VB neked a vége. Viszont abban az állapotban, amikor tényleg az egész csapat, meg az egész közönség előtte térdel, akkor hogy tudod megtartani magadban ezt a...
Akkor nehéz volt. Akkor nagyon nehéz volt, de utána másnap, harmadnap már teljesen úgymond józanul, most nem azért gondolom, de józanul én úgy gondolom, hogy akkor is úgy gondoltam, hogy jól döntöttem. Ugye mindig azt szoktam mondani, jól tudom, neked is erről szoktam beszélni, hogy visszakérdezek, ha 20 évig téli szalámit teszel, és már az utolsó évben nem akarod enni, de nincs más, akkor szeretnél megint téli szalámit enni?
De te ebben a téli szalámival maradtál a visszavonulásod után is.
Most csinálom a téli szalámit, azért más, ugye nem. De más, attól, hogy én a maradtam a jégkoromban, és hál' Istennek én úgy gondolom, hogy szerencse történet ez is, hogy marasztaltak, és talán jót, vagy valamit csináltam, most ez már független ettől. Elfáradtam, én mondtam, ugye, tudod, hát előbb elmondtam, hogy abba akartam már egy évvel hagyni, én elfáradtam, azért családom volt, 36-37 éves voltam, az edzések a fiatalokkal, hát nehéz volt, szóval minden már sok volt, nyűg volt az egész, és hál' Istennek én abba tudtam hagyni, mert ugye említettem, hogy mellette én dolgoztam, nem csak jégkoromban foglalkoztam, és abból a úgymond egzisztenciát meg tudtam volna tartani. Az egy más dolog, hogy visszakerültem egyből a jégkoromba, és azt abba kellett hagynom, de nem, elég volt, nagyon nehéz volt. Hát most fiatalok, hát figyelj, én voltam 30 volt, a Dunai városi átlag volt 23-24. Pont a legjobb korban voltak, hát azok úgy elmentek, hát ne is beszéljünk róla. Ne. Sok volt.
Melyik rekordod megdöntését sajnáltad jobban, a válogatottsági rekordot, vagy a iskolakört?
Az iskolakör, melyre gondolsz?
Ahova?
Ja, tudom, igen, megvan. Én soha nem voltam irigyalban, hogy valaki valami úgymond csúcsomat megdönti. Én úgy gondolom, hogy ezek a csúcsok azért vannak, hogy megdöntsék. Más dolog, hogy lehet erről beszélni, úgy, hogy mi évente 6 mérkőzést játszottunk le, a mostani fiatalok meg bejátszanak 16-ot, ugye barátságos, meg kupák elmen lesz, az sokkal több mérkőzésük van azért a válogatottban, mint nekünk akkor, mert te emlékszem, hogy tulajdonképpen csak a világbajnokságon játszottunk. Szóval ebbe úgy, ha most egy kicsit beleköpnék, akkor könnyebb. Most, de abszolút nem érdekel. A másik, ugye, ami említettél a kör, ugye mai napig a szakközépiskolámban a 1500-as csúcsot ugye én tartom futásban.
Én úgy tudom, hogy megdöntötték 5 évvel ezelőtt.
Én nem hallottam még róla, de lehet. De ez ilyen jó szóri, hogy 20 évig kint volt az, hogy itt egy iskolában Jancsi János a... Várjál, mi is volt ez? Mi volt a neve? A...
Mi volt a neve? Futás volt?
Nem, futás volt.
Maradj hátul.
Igen, várjál. Mezei futóversenyt nyertem.
Mi volt az iskola neve?
Landler.
Landler körnek hívják a kört.
Ezt ki mondta?
Aki
megdöntötte. És ki döntötte meg?
Ezt már nem tudom.
De mindegy, ez ilyen érdekes. Jó volt az. Hát futni is. Hát ugye tudod, hogy meséltük, hogy mi nagyon sokat futottunk. Én nekem idézőjelben kellett, mondjuk így, de maratont is lefutottam. Mondjuk abban az egyik legrosszabb idéző élményem volt, mikor a 37-38 kilométernél, amikor a mostani Andrási futottunk visszafelé, tudod, a népszerűbbak kellett befutni, és egy 60 éves, én voltam 20-valahány éves, és egy 60 éves Pali úgy hagyott le, mint a gőzmozdony.
De legalább kenyai volt?
Nem, magyar volt, és akkor úgy 20 éves vagyok, válogatott vagyok. A 60 éves lehagy, akkor minek is vagyok én itt. És nagyon nehéz volt végigfutni.
Ez végig kísérte az életedet. Igen, az érzésem, akkor Svetlóval hókisztál meg.
Galus, tudod, hogy mindig mesélem, hogy az azért rettentő érzés volt. Mikor a 10. holponton túl vagy, és már úgy fut, mint a gép, tudod, már nem fáj semmit, és akkor agyilag jön egy ember, és így elmegy veletted.
Ó, mondom. Na legyen valami vidámabb akkor. Még
mi volt a legnagyobb csibérség, amit valaha
eltövettek? Ezt akarom én is mondani, csibérség, de ne úgy, hanem
nem volt
mondtad, hogy ló volt a legjobb barátod a Fradiból, de nem meséltél még valami legvidámabb, vagy legdurvább sztorit, ami a Fradi ellen, vagy a Fradi Újpestek kapcsán történt.
Nem volt durva. Nem. Amivel még úgy emlékszem, hogy volt egy világbajnokság, te tudod, hogy miről akarok beszélni, stadionban volt a mérkőzés, ugye nyitott pálya, emlékszem, hogy hol volt a cserepadok, és mikor a harmadból kijöttünk, ugye bementünk a öltözőbe, utána kijöttünk, és akkor szóltak, hogy a drága ellenfél szurkolóink belepisültek a kulacsunkba, és akkor ugye azért kiléptünk 3-4-en a közönség köré. És a többik meg pont, ez azért nem vagyunk büszke, de volt ilyen is. Engem hívnak, tudod.
Nyom ki. Jó, mindegy, benne hagyjuk, hát ez így szép. Szerintem onnan hívnak az ablak alól. Szerintem onnan hívnak az ablak alól. Lehet, hogy ugyanaz, mint amit te szoktál csinálni a ligagyűlésre, amikor körbe.
Ja, igen.
Én nem ilyenre gondoltam igazából, tehát nem balhéra gondoltam, hanem te tényleg egy csibés csávó vagy, aki nagyon szeret megviccelni másokat. Ha egy valamit visszahívnál, nem kell bántót mondani, ami másra nézve bántó. Mi volt a legnagyobb csibészség, amit valaha elkövettél?
Az a baj, hogy sok volt, és tudod, sok mindenre nem emlékszünk.
Mi az, ami először az eszedbe jut?
Ugye mondtam azt, hogy én dolgoztam, ugye nem csak ékonomoztam, ugye angloztam, az jelenti, hogy Balatonon vittem ruhákat és atomeboltokba. És abban az időben már 80 évek közepe vége felé, akkor már borotváltam a vonaljamat, ugye nagyon izzadtam a kocsiba, hogy nem volt légkondi. És kérdezték a csapatban, amikor látták, hogy miért, és egyébként elmondtam, hogy gyerekek sokkal jobb, mert hogyha a csajnak csinálod, és a csajnak is le van borotvált, akkor nem húzza a bőrt. Így megvan. És fél év múlva az egyik csapattársam azt mondta, hogy tényleg nem. Megvan. De szágjuk ki, igen.
Most, hogy már
nem, tudom, mely, nem tudom, melyikre gondolsz.
Most, én nem gondolok semmire. Jó, ez abszolút. Akkor inkább felteszem úgy a kérdést, hogy most, hogy már nagypapa lettél, az unokádnak mi lenne az a történet, amit először elmesélnél, ami a jégkoronggal kapcsolatos? A jégkoronggal vagy Újpesttel kapcsolatos?
Az a baj, azt mondanám, hogy ne legyél profi sportoló. És most ez nagyon csúnya hangzik, és nem vicces.
Egyáltalán nem, és nagyon furcsa, mert a mai világban, ahol
most... A mai világban ez az e-sport, én úgy gondolom, hogy nem egészséges.
Na de jó, sok pénz van benne.
Ismertek engem, engem soha nem motivált a pénz. Ugye gondoljátok le, hogy amikor beszéltünk arról, hogy Dunajvárosban mentem, és nem egy Ferencváros, az akkori jó
fejlődben. De akkor mi legyen nyomdász?
Nem, azt csináljunk. Sportoljon mindenképpen, ugye tudod, hogy mind a két gyerekemnek azt mondta, hogy addig sportoljon, ugye csapatsportágot érettségig, 18-19 éves koráig, de nem kívánom, hogy profi sportoló kell legyenek, mert nagyon sok energiát, nagyon sok sérülést, nagyon sok egészségi problémát tud okozni, és abba hagyott 33 évesen, akkor mit csinálsz utána? El vagy felejtve. Ugye most, ha nem a legjobb vagy, akkor el vagy felejtve, és mit csinálsz? 33-35 éves korban se nem tanultál idézőjelben, hogyha most csak arról beszélünk, hogy profi sport, nem dolgoztál semmit mellette, akkor
na
mit csinálsz?
Ugyanakkor ez a cél, ha nem vagy, ha viszont a legjobb vagy, akkor nem vagy elfelejtve, most is itt ülünk.
Igen, de a legjobbnak ugye nehéz lenni.
Figyelj, mondja ezt a nagypapa.
Remélem, hogy a unokámnak még nem tudom, hogy megvan az esze, de a fiamnak lehet, hogy megvan, meg a lányomnak. Ugye elmondta, és nagyon sokan nem tudják elfogadni elsőre. Szerencse kell mindenhez. Nem a legjobbnak kell lenni. Ne sérülj meg. Nekem az egyetlen nagy sérülésem pályafutásomban, azt hiszem 95-ben, amikor leszakadt a vállam egy válogatott mérkőzésen. Nem volt olyan, nem fáj a térdem, nem fáj a vállam, nem fáj a teljesen. Úgymond 30 éves testem, én úgy gondolom, úgy érzem, és ha megnézed, mondjuk az a szaporú hősöknél, mindenkinek minden baja van idézőjelben. Fáj a derekam, fáj a térdem, fáj a könyököm, fáj a kezem. Szóval ez a mostani sport, ez abszolút nem egészséget. Nagyon jó ott lenni a fényben, nagyon jó. Mert hát, ha jó keresel, akkor ugye, hogyha nem vagy hülye, félreraksz, és abból talán meg tudsz élni. Most ugye nem minden sportágból, de ebből lehet az egzekciáját növelni, de ahhoz szerencsének kell lenni. Mert az, hogy nagyon tehetséges vagy, és 25 évesen megsérülsz, és nem tudsz tovább bármi sportolni, mit csinálsz? Édesanyádnak, meg édesapádnak a fenekén ülsz ott laksz, és akkor majd ők pénzelnek. Szóval nagyon, nagyon nehéz. Egyetemben nálunk például, ugye tudod, a fiam ízletlábú lett, de megmondtuk neki, hogy igen, nagyon mellette mindenképpen tanulnia kellett. Mi azért úgy vagyunk, hogy mellette tanulni, főleg emiatt, mert nem szeretnénk azt, hogy nem tanul, és akkor kapa kiesik a szájába, és akkor 28 évesen apa, mit csináljak? Szóval nehéz kérdés, mert nagyon jó, hogy a gyereked jó sportol. Ugye a két lányom egyszeres válogatott, ugye magyar bajnok kupa győzte csapatban is volt, nagyon jó érzés. De jó, hál' Istennek, ő is mellette tanult, TF-et végzett minden, van jövője, de ha nem, akkor mit csinál? Még egyszer kérdezem.
Nem is ez a kérdés, hanem hogy még mindig borotválod a honaljad?
Nem csak azt. Hogyha nagyon kíváncsi vagyok, fürdőben nem megyek vele, jó? Ezek után, vagy szaunában.
Én csak annyit szeretnék neked még mondani, hogy a 30 éves testű 60 éves Ancsi Jánosnak nagyon boldog születésnapot kívánok.
Boldog születésnapot.
Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő, hogy gondoltok rám, mert amit te mondtál, nem sok ember csináltok, úgy gondolom.
Nem.
És azt nagyon szépen köszönöm.
A műsor a Béton partnere.